A második pont ez a bizonyos betöltetlen hiányok. Ugye, hogy nem tudsz lelkileg növekedni a gyülekezetben, úgy érzed, hogy nem változol jó irányba, tehát csak olyan platty, ugye? Tehát nem növekedsz, nem változol, és erről nem csak te tehetsz. Tehát nem arról van szó, amikor egyszerűen csak hiányzik a lelki lelkesültség, és, vagy nem tudom milyen lelkesültség, és, tehát egyszerűen csak ez hiányzik, és azt hiszed, hogy ez lenne a növekedés, mert azt hiszed, hogy növekedni csak zöldmezőn lehet, ugye? És most éppen pusztában vagy, és hát elég biztos a pásztor az oka, mert miért nem beszél értelmesebben, és stb. Stb. És nem is arról van szó, amikor mindent a lelkésztől válsz, mintha ő lenne az egyetlen ételforrás, ugye, lelki értelemben, mindig meg kéne várni a vasárnapi prédikációt, és olyat, hogy te kinyitnád a Bibliát, te magad imádkoznál, te magad elmennél egy házi csoportba, ilyesmi. Tehát amikor tényleg a közösségben nem tudsz valamilyen növekedni. És ezt konkrétan meg is tudod fogalmazni, hogy mi a probléma, mi hiányzik már neked, és beszéltél a lelkészeddel, és nem kaptál tőle segítséget, nem is érti a problémádat, ilyen is van, tudjuk, nem minden pásztor ugyan született hívő, vagy egyszerűen csak nem akart veled foglalkozni. Tehát ezek azok az esetek, amikor tényleg az ember akkor vagy keres egy gyülekezetet a saját egyházán belül, egy másikat, de ezt te 2 milliós nagyvárosban megteheted Budapesten, de ha a faluban csak egy gyülekezet van egy evangélikus templom, meg Jehova tanúi, ugye, tehát akkor mit csinálsz? Ugye? A másik betöltetlen hiány, amikor úgy érzed, hogy nincs közösségi életed. Azaz nincs kivel közösségben, nincsenek barátok. Testvérek vannak, csak barátok nincsenek, ugye? Na most itt nem arról van szó, amikor egyszerűen te vagy eltelve magadtól, és egyszerűen nem lehet veled barátkozni, nem arról van szó, hogy neked még sokat kell tanulnod a kapcsolatok, az emberi kapcsolatok terén, ugye? Vagy csak elvárod, hogy mások teremtsék meg neked a programot, a gyülekezetben, meg a közösséget a programban, tehát nem erről van szó, amikor tényleg egyszerűen nincs lehetőség közösségi életre, nincs kivel közösségben lenni. Erről beszéltél is a lelkészeddel, felajánlottad neki a segítségedet a közösségépítéshez, tehát, hogy és te mit tudnál csinálni, ezt felajánlottad, de ő elutasította a segítségedet, vagy elfogadta, de a helyzet semmiképpen nem változott, és ezt ő is belátja, és ezért elenged. Velem az egyik ilyen költözésem, hogy mondjam, az így történt, egyszerűen a gyülekezetben nem voltak korombeliek. 25 alatt, 55 fölött, de 30-esok sehol. És akkor a lelkészen mondta, a pásztorom mondta, és ezt példaadónaként hagyd dicsekedjek vele, ő mondta, hogy keresek olyan közösséget, ahol korombeliekkel lelki közösségben tudok lenni. És aztán 2 év után, amikor találtam, akkor oda eljött, megnézte, meghallgatta, mondta, hogy jó van adás, jó helyen vagy, Isten áldjon. Ilyen is van. Hagyd dicsekedjek vele. A harmadik ilyen betöltetlen igény, hogy tudnál és kész is lennél szolgálni a gyülekezetben. De nincsen rá lehetőség, vagy nagyon-nagyon hosszú időn átválsz, de egyszerűen nem kapsz alkalmat. Most nem arról van szó, hogy te azt hiszed, hogy neked van valamilyen karizmát, csak mások nem fogják fel, nem veszik észre. Ugye? És nem is arról van szó, hogy önmegvalósítani akarsz szolgálatürügyén. Ugye? Na, tenni nincs gusztustalnak, de azért ebben nagyon jók vagyunk. Ugye? Tehát majd én ott gitározok meg, majd én énekelek, vagy egyszer én a Golgotába járok, és ott a dicsőítő csapatnak a vezetője mondta, hogy oda jött hozzá valaki, hogy hát, hogy ő is szeretne ott zenélni, meg ilyesmi, és mondta neki, hogy és seperni a takarítószolgálatba, vagy valami ilyesmi, nem akarnál? Hát ezt nem látja senki. Na, értitek. Tehát, hogy mi a... Tehát nem erről van szó, hanem amikor tényleg szolgálnál. A gyülekezetben tudnál is, más is úgy látja, de nem kapsz rá alkalmat. Megbeszélted a lelkészeddel, elutasította a felajánlásodat. Vagy olyasmit akart rád bízni, amiről tudod, hogy teljesen alkalmatlan lennél rá. Tehát ha rám bíznák a gitározást, és de András, majd az Úr segít, hát kiürülne a gyülekezet. Ugye? Vagy pedig egyszerűen tényleg nincs több tér a gyülekezetben a szolgálatod számára. Tehát általában egy gyülekezetben egy pásztor elég. Ha olyan a gyülekezet szerkezete, meg a vezető lelkész, vagy nem tudom, ki olyan ember, hogy eltűr maga mellett tanítókat, sőt, ne talán odáig jut, hogy élvezi, hogy felnevel maga mellett tanítókat, akik még rajta kívül is tudnak tanítani, akkor az egy dolog, de azért ritkán van, mit tudom én, egy kisebb vidéki közösségben, hogy mondjuk 20 gitáros kell, vagy 18 pásztor, vagy valami is. Tehát hiszen van olyan, hogy nincs tér, akkor végig kell gondolni, hogy tényleg olyan a szolgálatod, de akkor is ebbe vonjál be másokat, hogy ez a szolgálat tényleg olyan lenne. Magát a pásztort, és aztán lehet, hogy ő segít. És lehet, hogy megint elég csak egy másik helyi gyülekezetbe átmenni, és nem kell egy másik egyházba. De lehet olyan, hogy átjárhatók, és ebből senki nem csinál problémát. Mindenre láttam már példát. A lényeg az, hogy ilyen indokokkal, feltételekkel, úgy látom, hogy át lehet menni egy másik közösségbe, de a lelkészekkel mindenképpen meg kell beszélni, vezetőkkel, ha lehet. Nyilván valakivel nem lehet beszélni. De hát oda, onnan más is megy, nem csak te. A harmadik téma az elvi konfliktusok. Tehát amikor ilyen hitelvi problémák, tanbeli különbségek vannak. Ugye itt a megdez melekül nagyon jó dolgunk van, itt vagyunk nem tudom hány tucat felekezetből, egyházból, és a lényegre koncentrálunk, mert ez egy lényegre koncentráló közösség, és ezért saját kis felekezeti specialitásainkat otthon tudjuk hagyni, és itt gyönyörűen együtt tudunk dolgozni. Régi, most már a második évtizedes tapasztalat itt a megdeszben, aminek én rettenetesen örülök. De más az, amikor a saját egyházadban egy bizonyos témával kapcsolatban tanítással és szokással nem tudsz azonosulni, és úgy látod, hogy ennek nagy hatása van a te lelki életedre, a hitéletedre, szolgálatodra. Tipikus témák, szentségek, karizmák, egyházszervezet, istentisztelet stílusa, meg ilyesmik. Amik ugye főleg a 10-20-as évek korosztályában nagyon fontosak tudnak lenni. Erről már beszéltél is a lelkészet, de aki valószínűleg nem értett veled egyet, ugye valahol hozni kell a hivatalos verziót, vagy azt mondja, hogy ez van, és egészen így gondolja, de ez van, és belátja, hogy, vagy elfogadja, hogy ez neked tényleg olyan fontos lehet, és ezért elenged. Tehát ilyen is van. Tehát erre is tudok példát. Egész más a helyzet akkor, amikor a közösség vezetője valóban veszélyes tévtanokat kezd el hirdetni. Nem arról van szó, hogy te néha, vagy te állandóan nem értesz egyet a pásztor tanításával, mert te mindig jobban tudsz mindenkinél, és igazából nincs olyan tanító, akivel egyet tudnál érteni. Ez egy másik betegség, ez nem erről a témáról szól, hanem arról van szó, amikor ezek az új tanítások a kereszténység alapjait érintik. Amikor a keresztény közösség alapjait érintik. Tehát emiatt az új tanítás miatt már nem lehetünk közösségben, akkor a többi keresztényel, más felekezetűekkel, akár más helyi gyülekezetekkel azon az egyházon belül. Tehát amikor ilyesmik előjönnek, hogy tényleg elmegy az erdőbe a pásztor, ugye mindenféle hülyeségeket összeolvas, aztán nyomatja ezeket a ökörségeket. Amikor olyan veszélyes dolgokról van szó, az evangélium alapjairól, az már egy elfogadható ok. Ugyanígy, hogyha a gyülekezet elkezdi magát a legjobb gyülekezetnek, a legigazabb, vagy az egyedülüldözítő gyülekezetnek tartani, nem arról van szó megint csak, hogy találkoztál beszűkült hívőkkel, akik azt gondolják, hogy már pedig ez az egyetlen igaz egyház, stb. Ilyen minden egyházban van. Tehát én még olyan nem találkoztam, a sajátomat is beléltem, amiben vagyok, hogy ilyen beszűkült emberek mindenhol vannak. Tehát nem erről van szó, hanem amikor azt mondják neked, hogy ha innen elmész, akkor az üdvösségedet kockáztatod, vagy nem lehetsz igazi tanítvány, lemegy rólad az áldás, Isten megbüntet, ne csodálkozz, ha megbetegszel, és egyéb ilyen jó kis manipulatív ilyen megdögönyözések. Tehát ez durva. Ez manipuláció, ez a kontroll. És itt van az, amikor a vezetők, a gyülekezet vezetői kezdik az embereket kontrollálni, manipulálni. Megint csak nem arról van szó, amikor tanácsot kérsz, rámutatnak a Biblia tanítására, de te azt nem akarod elfogadni, és inkább mész a saját fejed után. Na, vannak emberek, akik erre hivatkoznak, pedig valójában ez történt. Nem is arról van szó, amikor csak te nem látod, hogy mi a te dolgod a gyülekezetben, és mi a te felelőssége, és mi az, ami más dolga, és valaki másnak a felelőssége, és ezért nem te felelsz. Tehát nem erről van szó. És nem is arról, hogy egyszerűen csak te neked van bajod bármiféle tekintéllyel, hanem arról van szó, amikor olyasmiben akarnak helyette dönteni, ami a Biblia szerint a te döntésed. A te személyes lelkiismereti döntésed. Párválasztás, pályaválasztás, adakozás mértéke. Ez a leggyakoribb. Akkor Józsi néni meg azt mondja neked, hogy már pedig Péter fiam, az Juliska, az Úristen is neked szánta, és az úgy van, és vagy hogy arra a pályára nem mehetsz, stb. Más az, hogy elgondolkodtad, segítenek téged a döntésben, hogy ez a te döntésed legyen, mert te vagy felelős a saját életedért. Ez egészen más, hogy ezt ehhez segítséget kapsz, és bibliai segítséget, és józanész, meg emberismeret, és más az, hogy fenyegetnek meg egyéb ilyen helyek. Tehát az ilyen helyekről teljesen tiszta lelkiismerettel lehet lépni. Mondom, nem feltétlenül másik egyházban, lehet, hogy csak az egyházon belül van egy ilyen lökött lelkész, vagy egy ilyen manipulatív muki, aki egyszerűen beteg, és ezért csinálja ezt, vagy a legjobb szándékkal, de akkor is gyilkol ezzel, meg emberi életeket tesz tönkre. Tehát lényeg, hogy ha a bibliai érveidet elutasították, ha az egyet nem értés oka, csak a jellem hibád lehet. Tehát ha nem értesz egyet, az azért van, mert neked rossz a jellem, mert akkor te vagy hibás, a te jellemeddel van baj. Ha a probléma a helyett te magad válsz problémává, egyszerűen azért, mert rámutattál egy problémára, amit te is mi akarsz oldani, de te magad válsz a problémává. És ha egyszerűen választás elé állított, akkor most vagy engedelmeskedsz, vagy távozol. Akkor nem tudsz más tenni. Akkor lépni lehet, lépni kell. Én így látom. Na, de kicsit mindenki pihenjen. Letelt. Most jön a 4. pont. Vitatható és elfogadhatatlan indokok. Vitathatónak vagy elfogadhatatlannak akkor tartok egy indokot, vagy egy döntést, hogyha a döntésnek az igazi motivációja, tehát amiért valójában döntöttél, az igazából nem ilyesmiről szól, mint ami eddig. Tehát amikor tényleg nem a növekedésedről, nem a szolgálatodról, nem az üdvösségedről, nem a hitéleted egészségéről, meg ilyesmikről van szó, hanem valami másról. Ezek, én is elkövettem ilyen hibákat. Bűnből, kiskorúságból, ismerethiányból, torz képe van az embernek az egyházról, arról, hogy hogyan munkálkodik Isten, hiányos képe van. Tehát ez egyszerűen ismerethiány, vagy egyszerűen éretlenség. Volt már olyan döntésem, hogy egy egyházból léptem, mert nagyon fontosnak tartottam egy tanítást, amit ma már egyáltalán nem történik olyan fontosnak, de akkor azt mégis valahogy meg kellett lépnem, mert hozzájárult a lelki fejlődésemhez, hogy úgy mondjam, van, aki egyből bölcsebb, és tudja, hogy Jézus a tananyag mindenhol, örülj neki, másnak ezen végig kellett menni ahhoz, hogy valahogy felfogja, hogy mi a valódi tananyag, és mi a helyzet. Én ezt bevallom, tehát ezt vállalom, tehát hogy volt egy ilyen döntés, amit utólag már nem csinálnék. De akkor meg kellett lépnem, és utólag valahogy mégis úgy alakult mindenki számára, hogy jó, hogy léptem. Mert amilyen utat így bejárhattam, az hozzájárult pozitívan ahhoz a kivé, amivé lettem. Legalábbis én úgy értékelem, meg ők is. Mert itt ez a lényeg, hogy ha itt vannak megfelelő pásztorok, erre alkalmas pásztorok, akkor nagyon nagy szeretettel és türelemmel, tanítással, példaadással, akkor is nyitva hagyják, elengedik az embert, és nyitva hagyják az ajtót. Tehát nekem ilyen pásztoraim is voltak, vagy azzal a reménységgel, hogy majd visszatérsz, és majd a visszatér tékozó fiú, meg tékozó lány majd még erősebb lesz, meg ilyesmi, vagy pedig egyszerűen azért, mert látja, hogy ez nem az ő dolga, majd a Szentlélek tanít. Ha ember már nem tud rám adni, akkor majd az Úristen. Tehát vannak ilyenek, és én ezt is el akarom mondani, hogy van egy csomó pásztor, aki ilyen szeretettel, és türelemmel, és lenyelve a könnyeit, de elengedi azt a ugye főleg fiatalokról van szó, akik gyülekezeteket váltanak ilyen okokból, és az Úr kezére bízzák ezeket a ifjú titánokat. Ugyebár. Na most a vitatható indokok többnyire a következő területeket érintik, szerintem. 1. Jobb a tanítás. Tipikus vonzerő, inspirálóbb, lelkileg táplálóbb, nem tematikus, hanem végigmegy a Biblián. 2. Jobb a dicsőítés. Tipikus vonzerő, kortárs könnyűzene, készfelemelés lehetősége. 3. Több a fiatal. Tipikus vonzerő, fiatalos légkör, zene, kommunikáció. 4. Több csoda történik. Tipikus vonzerő, nyitottság a természet felettire, több gyógyulás. 5. Ha jól számolom, ott ébredés van. Tipikus vonzerő, több megtérő, komolyabb hitélet. És végül, az egy divatos, menő gyülekezet, ez a csúcs az egészben. Tipikus vonzerő, a fenti elemekből több elem jelenléte egyszerre. Na, akkor ezeken menjünk végig. Egy gondolat előtte, ez a lista, amit így, tehát így egyes áttérő, átigazoló emberek életéből ez így kialakul, statisztikailag ezek a legfőbb okok, amikkel azért problémáim vannak. Ezek egyértelműen megoldatlan korosztály problémákat feszegetnek, tehát itt korosztály problémákról van szó. A másik pedig, hogy az evangélium és a karizmatikus jellegű kisegyházi lelkiségnek a vonzereje. Most erre nem tudunk kitérni, hogy ez a vonzerő miben áll, miben nem áll. Hát ezen majd vitatkoznak a teomókusok. Itt és most csak az a lényeg, hogy tényleg minden egyháznak valahogy végig kell gondolnia, minden gyülekezetnek, hogy mit csinál, hogy kezeli a korosztály különbségekből fakadó problémákat. Tehát, hogy csak öregek vannak, vagy csak fiatalok, vagy hogy állandó, tehát mindenféle lelki hatásoknak ki vannak téve az emberek, vagy éppen semmiféle lelki hatásnak ki vannak téve, nincsenek kitéve, hanem el vannak szigetelve teljesen abban a gyülekezetben az emberek. Tehát itt nagyon, ez egy nagyon nagy téma, és erre most nem fogunk tudni kitérni. Nagyon izgalmas, nagy téma, de majd máskor. Itt és most az első. Akkor vegyük. Ott jobb a tanítás. Most legyünk őszinték. Valóban van egy csomó gyülekezet, ahol probléma, hogy a tanítás nem elég inspiráló. Nem nagyon segíti, vagy nem eléggé segíti a lelki növekedést. Vagy pedig ez a leggyakoribb, és az ok igazából, hogy mindig gyakorlatilag ugyanarról az 5-6-8 témáról van szó. Tehát ez a megszentelődés, mennyire evangelizálni, így a Szentlélek, úgy a mit tudom én. Tehát ez itt összefügg a tanítással. Tehát az, hogy néhány témáról van szó, és nem a Biblia teljes gazdagságának a kibontásáról, műzliről, és nem igazi husiról. Most tehát ez egy létező probléma, ezt tudomásul kell venni. Na most ezen azonban segíthet maga a tanító is, meg maga a gyülekezeti tag is. A tanítónak tudnia kell, hogy a prédikáció annyira fogja megragadni a hallgatóságot, amennyire őt magát megragadta az ige. Tehát magyarán folyamatos megújulás kell a lelkésznek. Az más kérdés, hogy ennek ő mennyire van tudatában. Tanítottam teológián, tanítottam pogányokat a teológián, akiknek semmi közük Krisztushoz, és lelkész csináltak belőlük. Tehát nem tudom, ők mit adnak a gyülekezetnek, ahova kikerültek. Meg tudok olyat is, aki pogány volt, amikor még a teológián, hogy úgy mondjam, de aztán menet közben tért meg a saját prédikációja közben, és felfogta a helyzetet, hogy hoppá. Kinyílt a szem, és azt mondja, hogy most kéne kezdenem a teológiát. Nem annak idején. Nem baj, ezúttal már nagyon jól csinálja. Tehát lényeg az, hogy egy lelkésznek tudni kell, hogy a belső megújulás, mennyire ragadja meg őt, ez igaz. Más kérdés, hogy nagyon nem egyformák a gyülekezetekben a szerkezete a gyülekezeteknek. Ugye van az egyemberes szolgálat, mindent a lelkész csinál, hiszen őt fizetjük, a többi meg tolja le. Ugye a presbitérium, neki kell csinálni a számláktól kezdve a vasárnapi prédikáción, az összes temetés. Tehát ez a parókiális rendszer, tudjuk. Tehát ez... Emellett nem csodálom, hogy kevés ideje marad az embernek a tanítása úgy készülni, ezek olyan legyenek azok a prédikációk. Ugyanakkor azért, amennyire ismerem az egyházak, különböző egyházak liturgiáit, sehol sem olyan kötött azért a liturgia, hogy ne lehetne tényleg a Bibliát jól tanítani, és egy-egy bibliai könyveket végigvenni, vagy tényleg a gyülekezet szükségeire reagáló tematikus tanításokat. Most ugyanakkor a gyülekezeti tagnak is van felelőssége. Imádkozunk rendszeresen hittel a pásztorunkért, hogy Isten megragadja őt készülés közben? Imádkozunk értük rendszeresen? Én megdöbbentem, hogy milyen jó, tényleg, amikor nem csak kritizálom a pásztoromat, hogy már megint Már megint miket mondott meg, hát hogy nem vette észre a szakaszban, pedig az is ott van, hogy tanítók betegségű, egymást kritizálják, mindegy. De aztán, amikor befogtam a csőrömet, és elkezdtem Mikát imádkozni, ez sokkal jobb volt. Én többet kaptam a prédikációkból utána. Lehet, hogy nem volt jobb a prédikáció, de én többet kaptam. Ezen most csak most gondolkodom. Nem baj. Tessék ezen gondolkodni. Tehát imádkozni értük. A másik az, hogy megkérdezted-e, vagy akik tényleg segíthetnének, megkérdezték-e, hogy miben segíthetnének annak az embernek. Mondom, főleg a parokiális rendszerben nagyon el lehet ám menni a mindenféle dolgokkal. El lehet tölteni az időt muszájból. Van-e, aki segít neki, hogy több ideje legyen felkészülni? És még egy, kapnak-e visszajelzést? Egy csomó lelkész egyszerűen nem kap visszajelzést. Úgy kivirul, amikor mondta, hogy hát, X bácsi, hogy ez milyen jó volt, és annyira megérintett, és igen, és láthatóan, hát ő is ember, hát persze, hogy örül, hogy amit csinál, annak értelme van, tehát mennyire jelzünk vissza a pásztorainknak. Ez kihat arra, hogy legközelebb még több kedvel csinálja, készüljön, még több kedven készüljön arra, hogy téged tápláljon. Ugye, ő is.